A Mária Rádió Szent István napi összeállítása következik. Első rész, a király. A Magyarország gyűlés 1890-ben augusztus 20-át a magyarok első számú nemzeti ünnepévé tette meg. Augusztus 20-át azt a napot, amelyen a magyarok évszázadok óta első szent királyukat ünnepelték. Ezzel Szent István, igen, még nagyobb jelentőséget kapott. Mi indokolta ezt? Ezzel a kérdésemmel Kocsi György, Zamárdi és Endrédi plébánoshoz, a Veszprémi és a Szegedi Hittudományi Főiskola tanárához fordulok. Kedves Gyuri atya, mivel indokolja, hogy Szent Istvánnak ilyen nagy jelentősége van a magyarok számára?
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói, dicsértessék a Jézus Krisztus. Azt gondolom, hogy a kérdésre azzal tudnánk legfrappánsabban válaszolni, mint Győrfi György, de akár előtte már Ómann Bálint is mond, hogy Szent István király a legnagyobb magyar. Ő szervezi meg az államot. Tehát, hogyha egy állam az ő ünnepét elrendeli augusztus 20-ával, mert igazából az egyházi kanonizáció az augusztus 15-re esne, de az foglalt ünnep Nagy Boldogasszony révén, ezért később, tehát Szent István királynak a temetése napja lesz aztán ez a nemzeti ünnep. Érthető okok miatt, mert az államiságunk, hogy ezt a Kárpát-medencét egy keresztény állammá szervezte a Szent István királynak az érdeme, hogy itt ezek a népek az ő koronája alatt, mert nem csak magyarok éltek itt az ő koronája alatt, békében, szeretetben gyarapodtak, az ő neki köszönhető. Igaz, hogy az ő korában nem mindenki értette meg, hogy a törzsi kereteket azt föl kellene adni, és állammá kellene szerveződni itt a Kárpát-medencében, de Szent István király jól látta, hogy előtte ez a Kárpát-medence ugyan olvasztó tégely volt, de keletkeztek államok és el is tűntek. Ő szerette volna, hogy itt egy keresztény állam jöjjön létre, amelynek alapjait igazából a kereszténységben látta, és ezért ő vármegyéket hozott létre, egy modern államszervezetet. Ugyanakkor tudta, hogy ennek valami erkölcsi, lelki tartásának kell lennie. Ő maga keresztény ember volt, keresztény nevelésben részesült, és éppen ezért úgy gondolta, nagyon helyesen, hogy a kereszténység az az alap, amelyik a magyarságot itt meg tudja tartani, és az ő államszervezete meg tud maradni. Nyilvánvaló, hogy a régi rendnek a képviselői ezt nem óhajtották, és Szent István királynak azért azt lehet mondani, egész 1030-ig sok-sok küzdelme volt, hogy itt akár a német-római császársággal szemben, de azzal ugyan mégis békében élve egy ütőképes államot hozzon létre, egy sok nemzetiségű olvasztó tégelyből, ami a Kárpát-medence volt, és ezt ő mesterien megoldotta. Mind gazdaságilag, mind egyházilag is. Azt lehet mondani, hogy a pénzét, az ezüst dukátusát, azt igazából még skandináv államokban is hamisították. Tehát egy nagyon erős, gazdaságilag erős államot hozott létre. Ugyanakkor Szent István király maga tartotta fontosnak, hogy az egyházat is megszervezze. És pedig lenne ezt annak mintájára, hogy 12 püspökséget hozzon létre, igazából csak 10 jött létre, tehát két érsekséggel, Esztergommal és Kalocsával. Valószínűleg a Veszprémi az még talán Szent István királyt megelőzően jött létre, azután Lünyi apátsággal jó barátságban volt, de valószínűleg ugye Prága mellett a breznói kolostorból hívta be a bentéseket, és alapította meg Pannonhalmát, a Szent Márton egyi monostort, és így próbálta az egyházat megszervezni. Kiváló szerzeteseket hívott be, ilyen volt Szent Gellért, aki Velencéből hívott, és később a Csanádi püspökség élén volt, ami valamikor Marosvár volt, és így megszervezte eléggé hatékonyan az egyházat is. Hát én, ahol születtem, a Somló tövében, ott például a somlóvásárhelyi apáca kolostort, azt ugye egyesek szerint Szent István hozta létre, mások szerint pedig Pajor Gizella. Tehát én magam ilyen vallásos ember volt. Pápa azt mondja magáról, hogy ő apostol utód, de István királyról, Szent Istvánról azt mondja, hogy ő maga apostol.
Ez nagyon fontos, ha a pápa ezt mondta. Még azt szeretném kérdezni, hogy ismerve az európai hatalmi viszonyokat, és hogy mind a német-római császár, aki ugye a sógora volt Szent Istvánnak, mert Gizella testvére később császár lett. Mind aztán, amikor meghalt a császár, akkor annak az utódai. És hát azért a pápaság is nyilván igyekezett a hatalmát kiterjeszteni az újonnan megkeresztelt területekre. Szent István mégis valahogy ellenállt ennek, hogy teljesen uralmuk alá vonják akár az magyar egyházat, akár az országot, vazallusává tegye a császár.
Igen, hát ez Szent István elég jól érezte. Éppen ezért kért a pápától tulajdonképpen koronát, tehát igazából ő nem a német-római császár hűbér uraságából, vagy annak kegyelméből lesz Magyarország királya, hanem igazából Isten kegyelméből, a pápaság révén erősödik meg az ő hatalma, de hogy ő Szilveszter pápától kapja a koronát. Másrészt Szent István nem csak, hogy egyrészt meg akarta őrizni a magyarságot, másrészt be is akarta kapcsolni. Például Rómába területet vásárolt, zarándokházat hozott létre. Ennek egy késői emléke a Szent Péter Bazilika altemplomában lévő magyar kápolna. Hasonlóképpen Bizáncban is zarándokházat hozott létre, meg Jeruzsálemben. Tehát ilyen értelemben azt is akarta, hogy a magyarok zarándokoljanak, ismerjék meg Európát, meg a szent helyeket, és igazából ezért kapta meg a kettős apostoli keresztet, ami olyan valaki uralkodó kaphatott a pápától, aki a szentföldért sokat tett. Tehát innét jön, hogy a apostoli kettős kereszt Szent István király, meg benne van a címerünkben is. Ez Szent István király és a pápa kapcsolatára megy vissza. Tehát nagyon ügyes, nem könnyű politikával, de nagyon ügyesen elérte, hogy egyrészt Magyarország Európában elfogadott legyen, európai kapcsolatokra törekedett, tudjuk azt, hogy az angol királyi család is tulajdonképpen Szent Istvánra megy vissza vérségileg, tehát itt lehet azt mondani, hogy skóciai Szent Margitot lehet felhozni például, de azt lehet említeni, hogy a függetlenségünket meg tudta őrizni, és ugyanakkor Magyarországot be tudta kapcsolni az akkori európai vérkeringésbe, és ez nem könnyű mű volt, nem kis teljesítmény, de Szent István királynak a kiváló államférfiúságára utal.
Az 1000 évvel ezelőtti rég volt eseményekről. Az 1000 évvel ezelőtti rég volt eseményekről igen kevés feljegyzés maradt. Pedig az ember úgy szeretné pontosabban tudni, elképzelni, hogyan is zajlott le a valóságban a törzsi társadalom állama alakítása, a lóra termet, vagy pogány magyarok helyhez kötése, földművelésre szoktatása. Ezekről a dolgokról a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatóját, Dénesi Tamás urat kérdezem, aki szakmájánál fogva jól ismereti mindazt, ami ezekről a részletekről a kódexek történeteiben ott feljegyzésre került, és így megőrződött számunkra. Dénesi Tamás úr szívesen mesélt ezekről a részletekről a Mária Rádió hallgatóinak.
Az 1990-es években járunk, ekkor még éppen él Géza fejedelem, és István a trónörökös. Ekkor már eldöntött tény volt, hogy a nyugati kereszténységet veszi föl az ország. Géza fejedelem nyugatra, nem keletre orientálódott.
Bocsánat, és pedig hát Géza maga, ha jól tudom, a bizánci vallású volt, és mégis nyugatra orientálódott?
Nem, a magyar előkelőknek egy jó része keletre, keleti kerességet vette fel, Géza nem. Géza a kerességben István nevet kapta szintén, mint István. Tehát ő eldöntötte, hogy a nyugati kereszténységet veszi föl az általa vezetett születő állam, és hát ehhez térítőkre volt szükség, világi papokra és szerzetesekre, és ekkor egyetlen szerzetes rend volt, a bencés rend volt ekkor a nyugati világban.
Uh-huh.
Kézenfekvő volt, hogy a világi papok mellett, hogyha szerzeteseket is hív, akkor bencéseket hív az országba.
És akkor ez a meghívás még nem a pápán keresztül, hanem a bencésrendhez fordulással történt.
Hát ugye akkor még nem volt olyan központosított rendi intézmény, mint manapság. Hát ez az első szerzetesek úgy érkeztek Magyarországra, hogy Prágának a püspöke Adalbert volt, aki hát nagyon vágyott arra, hogy szerzetes legyen. Több évet élt is például Rómában egy nagyon szigorú benedeki közösségben, és amikor őt neki el kellett hagyni a Prágát, kézenfekvő volt, hogyha Prágából el kell jönnie az első közösségnek, akkor a szerzetes tagoknak Magyarország otthont ad, mert hogy ez nagyon jól jött az akkor szerveződő államnak, ugyanis térítőket, latinul tudó írástudókat, képzett embereket kapott az ország.
Akkor vagy magyarul, tűnöklő csillaga, ki országunk
István. István, ugye, mint gyerek vajk, egy törzsi szövetségben élő népnek, nemzetnek volt a fia, egy ilyen közegben nevelkedett. És később egyházközségeket, érsekségeket, apátságokat alapított, törvényeket fogalmazott meg, egy keresztény állam törvényeit, állam kereteit alkotta meg. Hogy volt erre képes? Hol tanulta ő ezt meg?
Hát
hogy látja ő?
Igen, biztos, hát voltak. Hát egy tehetséges ember lehetett. Hát ezekben a királyi családokban, vagy fejedelmi családokban nagyon fontos volt az utódoknak a nevelése, azt tanították ezeket az utódokat.
Tehát a tanítóitól erre kapott felkészítést.
Igen, igen. Hát és ezek valószínűleg részben, vagy nagy részben bencés szerzetesek voltak amúgy.
Uh-huh. És hát valószínűleg nagyon tehetséges volt, mert összetudta egyeztetni a kereszténységét, az igazi mély vallásosságát, ahol szükséges volt a kegyetlenséggel, ha a koppány kivégzésére erős, gondolunk.
Így van, így van, így van. Tehát, hogy ő egy keresztény ember volt, de a kor uralkodói elvárásainak mindenképpen meg kellett, hogy feleljen. Hát éppen egy születő országnak az első ember az de tőle törvényszerűen ezt várták el, hogy keménykező uralkodó legyen.
Akkor vagy magyarul, tűnöklő csillaga, kiújtottál a országunk Istvánja. Orvány István, Király, Király, Király,
A Mária Rádió Szent István napi összeállításának első részét hallották. Szerkesztő riporter Bíró Magda volt.
Mária Rádió.